mind a barátság, mind ez a egymásra figyelés, ez teljesen kölcsönös. És ugyanúgy én is mondhatom, hogy nekem is szükségem van erre, Csabának a barátságára, bölcsességére, tapasztalataira. Nagyon inspiráló volt az, amit ti gyülekezetként és együtt a pásztorokkal, vezetőkkel felvállaltatok, ezt a gyülekezet, hogy mondjátok ezt? Egy gyülekezet más helyszínen. Két helyszínen, igen. De valójában ez gyülekezet alapítás. Vagy legalábbis én nem értem. Én nem tudok már nem tudom másképpen erről gondolkodni. Mi is most egy hasonló munkát kezdünk Budapesten, és ez már régóta egy ilyen látásunk, különböző okok, úgy éreztük, hogy akadályoztak bennünket, de most érett meg a helyzet arra, hogy Csepelen elkezdünk egy házi közösséget, egy házi gyülekezetet, vagy bárminek is hívjuk ezt. Budai Balázs, tudjátok, a röpis srác, aki ismeri, aki nem, az, ha meglátja, akkor úgyis meg, tehát hamar észreveszi. Az ő házukban indul ez a szolgálat szeptemberben, hogy összehívni az ismerősöket, barátokat, testvéreket, kicsit ilyen felekezeten túl is, akik vágynak arra, hogy többet tudjanak, többet halljanak Istenről, és a hitüket meg tudják osztani egymással hétköznap is. Ez hétköznap lesz egyébként, keddenként, tehát hogy nehogy véletlenül ilyen istentisztelet, formális istentisztelet jellege legyen, és hát nagy várakozásunk van, hogy Isten hát ha tesz egy csodát. Nem tudjuk, de hát ha Isten tesz egy csodát. Ha annyit nyerünk vele, hogy találkozunk, van egy imakörünk, akkor azt, és hálásak vagyunk, hogyha Isten többet ad embereket hozzá, ad még nagyobb látást, és egy nagyobb helyet, és ez beindul, akkor meg még inkább hálásak vagyunk. De így is, úgy is, azt gondolom, hogy egy nyerő helyzet, hogy Isten tovább visz bennünket. Úgyhogy kérlek, hogy imádkozzatok ezért, Csepelért, imádkozhatunk Csepelért, imádkozhatunk a másik gyülekezeti helyszínért is, mert majd meg szokom mondani ezt, de akkor se értem. Ti értitek? Jó, ti értitek, biztos. De tényleg ez a vágyunk, ez a látásunk, hogy ilyen kis közösségek alakuljanak. És aztán hát, ha Isten tesz valamit hozzá, valami többet. Ilyen volt a pünkösd is, amiről én is beszélnék, ahogy Jonatán is beszélt, mert hogy pünkösd van, tudjátok ezt, hogy szerintem valahogy ott is úgy volt ez, hogy a hívők összejöttek, és hát, ha Isten tesz valamit közöttük. Ők nem tudták azt, hogy aznap 3000-en meg fognak térni. Ők csak hát, ha valami lesz. Csak tették, csak amire Isten hívta őket, csak engedelmesek voltak. Persze ez azért, hogy belegondoltok abba, hogy most egy ilyen viszonylag egy ilyen békés környezetben vagyunk, kimenni az utcára, fölállni egy hordóra, és onnét prédikálni az igét, már kell némi kis bátorság hozzá, de ott az egy ellenséges környezet volt. Hány nappal később, mint hogy Jézust megölték, és mondták, feszíts meg, hány nap telt el azóta? Pontosan 50 nap telt el azóta. Az semmi. És kimentek, és hát, ha Isten tesz valamit, és Isten tett. Isten szereti ezeket a háthás helyzeteket. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Urunk, hozzád imádkozunk, hát, ha most is teszel valamit, valamit a szíveinkben, valamit az elménkben, valamit a lelkünkben, valamit a bármit, Uram, valamit bennünk, csak formálj bennünket, segíts nekünk fogjul ejteni a gondolatokat, amik nem tőled valók, és amik akadályoznak bennünket, és adj nekünk tőled való gondolatokat, érzéseket, akaratot, látást, Istenünk. Használd ezt az üzenetet, használd a közösségünket, az Isten tiszteletet, Urunk, hogy hitünk által, egymás hite által tudjunk bátorodni a Te jelenlétedben, Úr Jézus Krisztus. Amen. Micsoda volt a pünkösd? Ki tudja, hogy ez milyen ünnep volt a pünkösd? Tessék? Szent Szellem kiáradása. Igen, lett az később, de eredetileg milyen ünnep volt ez? Ez egy mezőgazdasági ünnep volt. Tudjátok, mit ünnepeltek? Hogy az első ünnep volt a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, az első zsengének az ünnepe. Mi ezt most már azt mondjuk, hogy ez a feltámadásnak az ünnepe, húsvét. De akkor ez az volt, hogy kibújt a maga földből, és ezt megünnepelték. Ugye, abban az időszakban, az ókorban, abban a kultúrában a földnek nagyon nagy szerepe volt az emberek életére, egzisztenciájára. Egyáltalán, hogy éljenek, hogy gazdagodjanak. A föld volt a minden. Úgyhogy az első zsenge, kovásztalan kenyerek ünnepe, és 50 nappal később, szigorúan 50 nappal később elkezdték az aratást. Ez az aratás kezdete, ez az aratási ünnep volt. A hetek ünnepe, így hívták. Ebből van a pünkös szó is, hogy hetek. 7-szer, 7 plusz 1 napot kellett számolni az első zsenge után. Ez egy aratási ünnep volt, amikor elkezdték aratni az árpát. Mihez kell az árpa? Sörhöz is. Sütöttek belőle. Igen, kenyérhez kellett, meg a sörhöz. És elkezdték az aratást. És aztán ez folyt egész nyáron, ezek voltak a tavaszi ünnepek, és aztán volt egy harmadik kötelező ünnep, az a úgynevezett betakarítási ünnep volt, az a harmadik ünnep, amikor meg befejezték az aratást. Ilyen egyszerű emberek voltak. Kinőtt a növény, elkezdjük aratni, learattuk. És ezt megünnepelték. És aztán ebből lett a húsvét, ebből lett a pünkösd, és az, amit mi keresztények nem annyira tartunk, a sátoros ünnep. Ez volt a három ünnep, amikor mindenképpen örökkévaló rendtartás szerint ünnepelniük kellett. Nem dolgozhattak, semmi robotamunkát nem végezhettek, helyettük a robotok végezték a munkát, hanem meg kellett ünnepelniük. Mert emlékezniük kellett arra, hogy mennyire kiszolgáltatottak ők Istentől, Istennek a teremtésétől. És van egy nagyon különleges része a pünkösd ünnepének, amelyik egyetlen egy másik ünnep kapcsán sem merült fel. Meg kitaláljátok? Tippeljetek. Mi volt az, ami ezen az ünnepen volt, és semmelyik másik ünnepen nem volt? Nem fogjátok kitalálni? De lehet, hátha. Mit tanultatok ti a bibliaiskolában? Ilyeneket nem tanultok? Nem is kell, ez csak információ. De érdekes információ. Kovász. Ugye a kovászról megvan a véleményünk, mert Jézus mondta, hogy őrizkedjetek a kovásztól, Heródes kovászától, farizeusoknak a kovászától. A kovász az nem egy jó dolog. A kovász az, ami megkeleszti a jó dolgokat, és elrontja azokat. De ez volt az az ünnep, a pünkösnek az ünnepe, a hetek ünnepe, amikor kovászos kenyeret kellett bemutatni Istennek. Ez egy érdekes dolog. Mi lehet a jelentősége? És hogyha ha tovább megyünk, hogy mivé lett ez az ünnep, ugye beszélünk a Szent Szellemnek a kiáradásáról, ébredésről, meg a kovászról, és ezt összerakjuk ezt az egészet, akkor akkor azt mutatja, hogy ez nem tökéletes, ami ilyenkor zajlik, és zajlott Jeruzsálemben, ez nem tökéletes, emberileg nem tökéletes, kovászos. De mégis Istennek ez kedves volt, Isten elfogadta ezeknek az embereknek az áldozatát, az elkötelezettségét, a hitét. Nem volt minden tökéletes. Nem voltak tökéletesek azok az emberek, akik ott prédikáltak, akik betöltekeztek a Szent Szellemmel, és aztán kiáradt Istennek az igéje és Istennek a szellemének a megnyilatkozása. De az emberek nem voltak tökéletesek, ott volt a kovász. És ez ilyen a mi hitbeli életünk, ilyen a mi szellemben való járásunk is, hogy mi nem vagyunk tökéletesek, és Isten mégis használ bennünket. És ezért mondjuk ezt a hátha, Isten használ engem. A hiteteken keresztül. Ne becsüljétek le, hogy mekkora ereje van annak, hogy hisztek. És egy picit majd szeretném ezt azért megmutatni, hogy a hitnek az erejéről beszélünk, vagy valami más erőről beszélünk, ami végzi a dolgát. Nem a hitünk az, ami létrehoz valamit, hanem valami más, vagy valaki más. De szüksége van ennek a valaki másnak a ti hitetekre. Nem nekem van szükségem arra, hogy higgyek. Én mikor hittem, 20-valahány évvel ezelőtt, akkor újjászülettem, amikor először hittem. Addig szükségem lett volna a hitre, de amikor ott találkoztam a hittel, akkor utána én hazaértem, és ti is hazaértetek. A te hitedre már nem neked van szükséged, hogy megoldjál problémákat, hogy leküzdjed az életednek a nehéz helyzetét, hanem másoknak van szüksége a te hitedre. Másoknak van szüksége. Oké, a pünkösd, a első pünkösd az Jeruzsálemben volt, amire már utaltunk, Apostolok cselekedetei 2-ben. Aztán délelőtt én prédikáltam a harmadik pünkösdről. Ez hol volt a harmadik? Nem tudjuk meg a második hol lesz, mert arról fogok beszélni. Harmadik pünkösd az hol volt? Akik jöttetek velem. Cornélius házában, Cezáriában, egy római tisztnek a házában. Volt egy negyedik pünkösd is, Efézusban, Apostolok cselekedetei 19-ben, ahol szintén a Szent Szellem valami újat mutatott azzal, hogy emberekre rászállt. De a második pünkösd a Samáriában zajlott. Úgyhogy lapozzatok velem, Apostolok cselekedetei 8-hoz, és kezdjük akkor ezt elolvasni, Apcsel 8:4-től. Szoktatok ti itt felolvasni? Van itt írás olvasni tudó ember? Valaki önként, csak úgy jelentkezne, felolvassa, Apcsel 8. Így az első körben, várjatok, negyedik verstől 8. versig. Valaki önként jelentkező? Vagy szólítsak? Nem tudok szólítani, nincs itt a naplóm. Gyerünk, jut ki.
Kell egy mikrofon?
Nem. Hangos vagy.
Egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztátalan lelkek ugyanis sok megszállottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is megbódult, és nagy öröm volt abban a városban.
Egyelőre ennyi. Nem azt akarom mondani, hogy a pünkös mindig ugyanúgy zajlik. Mind a négynél másképpen zajlott, de mindig volt valami jel, valami erő, ami megnyilatkozott, ami megmutatkozott. És itt azt olvassuk, hogy az erő az abban volt, hogy emberek a megszállottságukból megszabadultak. Abból, hogy a bénák és a sánták meggyógyultak. És abból, és leginkább ebből közöttünk, hogy nagy öröm volt a városban. Nagy öröm volt a városban. Most ugye egy olyan világban élünk, ahol az emberek inkább depressziósak, inkább letargikusak, és inkább panaszkodnak. Olyan bibliájuk van, olyan bibliája van a világnak, hogyha ezt elkezdünk volna olvasni, de mivel Jutki tud olvasni, ezért ő jól olvasta, de az emberek így olvasnák ezt. Akik pedig szétszóradtak, elmentek és elbújtak. Vagy akik pedig szétszóradtak, elmentek és féltek. Akik pedig szétszóradtak, elmentek és panaszolták, hogy milyen csúnya dolgokat tett a főnökük vele. És most egy olyan világban élünk, ahol az embereknek ez van beleírva az életébe és a lelki ismeretébe, hogyha szétszóradtak, valami olyan dolog történik velük, ami nem tetszik, akkor panaszkodnak, félnek, elbújnak. Valami letargikus dolog, letargikus hangulatba, letargikus körülmények közé esnek. Ne higgyétek, nálunk a gyülekezetben is ez előfordul. Ha valaki beteg lesz, és akkor, mint egy kis cica, elbújik. A macskák azok, akik, ha betegek, akkor elbújnak. És aztán vagy meggyógyulnak, akkor előkerülnek megint. Azért nem látsz beteg macskát. Hát addig elbújnak. És mi hívők is néha ilyenek vagyunk. Hogyha szétszórattatunk, vagy valami rossz hírt kapunk, akkor elbújunk, vagy panaszkodunk, vagy félünk, vagy valami más letargikus bajunk van. De ebből látszik, hogy Jeruzsálemben mekkora erő volt a Szent Szellem jelenlététől, hogy ezek az emberek, ezek nem elbújtak, féltek, panaszkodtak, hanem hirdették az igét. Belegondolnék ebbe, hogy én mit csinálok, és ehhez képest mit csinálok, ha szétszórattatom, ha összetöretek, akkor én mit fogok csinálni, mit tettem, vagy mit fogok tenni. De ezek az emberek, ha már itt vagyunk, ha már el kellett hagynunk a házunkat, a rokonainkat, a munkánkat, a templomot, félelem, mert Istvánt megölték, és mi leszünk a következők, ha már ott kellett hagynunk mindent, hát akkor állva halljunk meg, és hirdessük az igét. Úgyhogy Fülöp, akiről eddig nem sokat hallottunk, nem sokat tudtunk róla, hirtelen kiderült, hogy ő egy evangélista. És Samáriában, amelyik egy, hát finoman szólva, még Jeruzsálemnél is dühösebb hely volt, ott elkezdte hirdetni az evangéliumot. Ez tiszta ilyen öngyilkosság. Elmennél Teheránba misszionáriusnak? Vagy Jemenbe? És ott kiállnál, és hirdetnéd az evangéliumot, mert szétszórattattál? Azért mondom ezt, nem azért, hogy kekeckedjek veletek, hanem az, hogy beleélni magunkat abba a lelki világba, amiben ezek az emberek éltek. Összetörettek, de nem törték össze őket. És ezek nem a pásztorok voltak, nem csak az apostolok voltak, ők majd később jönnek, hanem egyszerű hétköznapi testvérek voltak. 50 nappal ezelőtt értek meg. 50 napja hívők. Nem 3 éves bibliaiskola van mögöttük, meg 10 év tapasztalat, meg 30 év megpróbáltság a keresztény hitben. 50 teljes nap. Vagy még kevesebb. Nem tudom pontosan. Ti tudjátok. Lehet, hogy Csaba tudja. Szóval a lényeg, hogy szétszórattattak, és hirdették az igét, és az erő Nem az ő erejük volt, ez nyilvánvaló. Nem is várja tőled senki, hogy éppen most törik össze az életed. Éppen most veszítetted el a kapcsolatodat. Éppen kirúgtak az állásodból, hogy boldog legyél, hogy örüljél, hogy zsongjál. Csak egy dolog marad, hogy bízok az Úrban, és az ő erejében. Nem csak benne, hanem az ő erejében, mert Istennek van ereje. És ez pünköskor olyan egyszerűnek hangzik, hogy Isten velem van, de nem csak Isten van veletek, Istennek az ereje is ugyanúgy veletek van. Ha olvassuk tovább ezt a történetet, van egy Simon nevű ember. Ki szeretne olvasni? Önként jelentkező. 13. versig, 9-13. versig. Senki nem? Olvassam én. Oda hátul valaki? Valakit nem akarsz felszólítani? Nem. Akkor olvassa mindenki, jó? Egy Simon nevű ember pedig, aki igen nagyra tartotta magát, már régóta varázslást űzött abban a városban, és ámulatba ejtette Samária népét, kicsintől nagyig, mindenki hallgatott rá, és ezt mondták, ez Isten hatalmasnak mondott ereje. Azért hallgattak rá, mert varázslásaival már jó ideje ámulatba ejtette őket. Ugye itt Simonról van szó, és Simonnak a szelleméről, és sokan hittek neki. De miután, 12. versben, miután hittek Fülöpnek, aki Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló örömhírt hirdette, férfiak és nők is megkeresztelkedtek. Maga Simon is hitt és megkeresztelkedett, majd Fülöp mellé szegődött, amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, teljesen elámult. Mit gondoltok Simonról? Ez jó ember volt, vagy rossz ember volt? Legalábbis egy talpra esett ember volt. Felismerte a helyzetet. Eddig ő volt a városban az, aki a városnak a megmondója volt. Akiben hittek, akiben bíztak, akitől tanácsot reméltek, akitől erőt kaptak. És amikor jött Fülöp, és történtek ezek a nagy csodák, nem Fülöp által, hanem Istennek a szellemének az ereje megmutatkozott Fülöp szolgálatán és az ige hirdetésen keresztül, akkor Simon fölismerte a helyzetet, hogy itt van valami hatalmasabb, mint amit ő tud, mint amit ő eddig, amiben sikeres volt. Ő egy jó kis vállalkozó volt, és ezzel a vállalkozói aggyal azt mondta, hogy én csatlakozom ehhez, és azt mondja az ige, hogy hitt is. Hát valójában valahol még lehet, hogy a vállalkozó mögött Isten igéje még az embert is megszólította. Nem csak a fontos embert, a városnak a megmondóját, hanem magát, aki Simon volt valójában. És hitt, és megkeresztelkedett. És csatlakozott Fülöphöz, hogy tanuljon. De érdekes a mi emberünk, mert lehet, hogy volt egy őszinte pillanat az életében, amikor így szemtől szembe látta az Urat, felemelve látta, hogy az Úr az, aki teszi ezeket a csodákat, és aztán utána valahogy visszacsúszott a maga kis üzleti világába. És jön a következő hullám, jönnek az apostolok, 14. versben, amikor pedig meghallották Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Samária befogadja Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak szent lelket, mert közülük még senkire sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Látjátok, nagy csodák történtek, az igét prédikálták, de mégsem voltak még, valami még hiányzott. És tudod, ez olyan, hogy hogy nem kell ennek mindig így történnie, csak egyszerűen a Szent Szellem tanít bennünket arra, hogy így is történhetnek a dolgok, hogy a nagy csodák mellett nincsenek igazi, valódi megtérések. Pedig itt ott van Isten jelenléte, ott van a Szent Szellemnek az ajándéka, ott van Isten embere, ott vannak a csodák, amit a Szent Szellem tesz, de valahogy nem teljes. És ezt persze Isten tudja csak, Istennek a szelleme, de mi emberek lehet, hogy elmentünk volna már emellett. Azt mondjuk, hogy itt minden rendben van. Itt Samáriában születik egy új keresztény gyülekezet. De valami hiányzott még nekük. Úgyhogy rájuk tették a kezüket, 17. versben, és elnyerték a Szent Szellemet. Ő nélküle nem teljes. Én nem egy második vagy harmadik keresztségről, bemerítkezésről beszélek. Ez, én hitem szerint, ez a mi életünkben, ez egyszerre történik. Egyszerre és mindenkorra történik. De nem elég csak az, hogy meg vannak bocsátva a bűneink. Nem ettől jutunk a mennyországba, hanem attól, hogy a Szent Szellem belénk költözik. Ő Istennek a kegyelme, és ő Isten kegyelmének az ereje mi bennünk. Hogy a Szent Szellem bennünk él, bennünk lakozik, elpecsétel bennünket, ajándékokkal ruház fel bennünket, vezet, tanít bennünket, helyreállít, hogyha kell. A Szent Szellem az, akivel naponta kapcsolatban, közösségben vagyunk. És ugye ez az a pünkösdi ünnep, amikor a Szent Szellem kiárad az emberekre, hogy ez már nem csak egy kis zsenge, ez már nem csak a feltámadásról szól. Persze az minden, hogy Krisztus amit tett, ő neki van érdeme ebben. De ez nem csak egy kicsin kezdet már, hanem egy új élet. Egy szellemi élet, egy természet feletti élet, amit csodák, erők kísérnek, bátorság és öröm, és a gyümölcsei a Szent Szellemnek. Úgyhogy itt most rájutették a kezüket, elnyerték a Szent Szellemet, elkezdődött az igazi, amiről mi keresztények mások vagyunk, és... Azt mondja Simon, mert Simon látta ezt, hogy itt valami nagyon furcsa van. Simon látta, hogy az apostolok kézretétele által adatik a szellem, pénzt ajánlott fel nekik, és azt mondta, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezem, elnyerje a szent szellemed, vagy a szent lelket. Mondom, hogy ő egy üzletember volt. Adok pénzt, mert látom, hogy amit ti csináltok, az az erő, az a hatalom, az a tekintély, ami a bennetek van, az abból én is akarok. Azt én is szeretném. És mennyit kértek? Mennyi ennek a franchise-nak a díja? És onnét fogva visszakerülök Samáriába a vezetőhelyre, onnét fogva megint hozzám jönnek az emberek, és hogyha kell Szent Szellem nekik, akkor majd én adok. Simon nem érzékelt valamit, hogy ki kicsoda, hogy ez kinek az ereje. Ez az apostoloknak az ereje? Ez az apostoloktól van? Mert ha az apostoloktól van, akkor persze az apostolok azonnal pénzesíthették volna az akkori átfolyamon átszámítva, mondjuk egy nyelveken szólás, az mondjuk, tudom én, 10 sékel, mondjuk 100 ilyen vásárolsz, Simon, az, akkor az 1000 sékel, azzal már jól vagyunk. De nem az apostoloké volt. A Szent Szellem nem függ az emberektől. Bennünk lakozik, de ő egy szuverén Isten. Ő nem egy tárgy, nem egy mahinálható, manipulálható erő, amit én irányítgatok, hogy merre felé menjen, hová lőjön ki a lézersugarat, ki gyógyítson meg, mondjon egy profétálást, vagy bármit, hanem ő egy szuverén Isten, aki átveszi az uralmat felettünk, és nem mi birtokoljuk őt, hanem ő kezd el birtokolni bennünket. És úgy vezet bennünket, hogy minket az ő tulajdonának hív, hogy mi az övéi vagyunk, és ő tulajdonosként van bennünk. Nem csak egy gazdaként, nem csak egy közvetítőként, hanem ő az, aki birtokol bennünket. És Simon ezt nem tudta. Ő azt gondolta, hogy fordítva van, hogy mi emberek irányítjuk ezt az erőt. Mi emberek osztjuk ezt az erőt. De ez nem. Az csak egy emberi erő lenne. Az Istentől van ez az erő. Az a Szent Szellemnek az ereje. És ezért Péter lebeszéli csúnya szavakkal. A pénzed veled együtt vesszen el. Ilyen barátságosan, kedvesen, szelíden. Figyelj, nem biztos, hogy így van ám ez. Veszél el te is, meg a pénzed is. Dögölj meg, Simon. Ha csak meg nem térsz ebből a gonoszságodból. Ha csak nem könyörögsz az Úrhoz. És ez egy önálló üzenet már, hogy aki az Úrhoz fordul segítségül, az megmenekül. Bármilyen gonoszság, bármilyen megkötözöttség, bármilyen rabság van, bármi a gondolataiban, bármi az érzéseiben, bármi a lelkében, a múltjában ott van, aki az Úrhoz könyörög, az megmenekül. És ez bátran mondhatta Péter, hogy tudod mit, ne pénzt ajánlgassál nekem, hanem Isten előtt alázd meg magadat, és kérd az Urat, hogy mentsen meg, mert ha nem, akkor még az is kiderülhet, hogy az, amit te hitnek gondoltál, meg amit kerességként eljátszottál, az nem volt valódi. És Simon fogta az adást, mert azt mondta, hogy könyörögjetek, értem az Úrhoz. Azt gondolom, hogy Simonnak a szíve már korábban helyére került, de az agyát is kellett egy kicsit műteni, hogy megértse azt, hogy hogyan gondolkodik Istenről, és Istennek az erejéről. Ez más, mint ahogy mi emberek adunk és veszünk dolgokat, és szolgáltatásokért fizetünk. Istennek a szelleme nem egy szolgáltatás. Az imádság az nem egy ilyen pénznyelő automata, hogy én kérek Istentől, és ő megadja nekem. Isten semmi nem kötelezi arra, hogy megadja azt, amit te kérsz. Csak a saját szava, hogy amit az én nevemben kértek, azt én megadom nektek, és akármit kérjetek, megadom nektek, hogy az Atyám megdicsőjön. De ezt az erőt, amiről pünköst kapcsán beszélünk, ezt nem tudod uralni. De ez az erő tud te feletted uralkodni. És kell is, hogy átadjuk magunkat ennek az erőnek. Jób 36.22. Milyen fenséges Isten az ő erejében. Ki az, aki úgy tanítana, mint ő? És hogyha most ő tanít téged, nem én, ha ő tanít téged, akkor Isteni a dicsőség, mert ő a fenséges. Ez az ő ereje, ha szól hozzád, ha kijelent valamit, ha megmutat neked dolgokat, akkor ez az ő ereje, Istennek az ereje. Aztán Mikiás 5.4-ben az Úr erejével legeltet. Az Úr erejével legeltet. Nem a úgynevezett pásztorok legeltetnek, vagy legeltetünk benneteket. Isten ereje az, aki legeltet. Azt mondja a 23. Zsoltár, hogy ki az én pásztorom? Az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom. Az ő erejével legeltet. És ez az erő, honnét jön ez az erő, vagy hogyan érezzük, hogyan látjuk ennek az erőnek a valódiságát. 1 Korintus 1.18-ban a keresztről való beszéd, ez micsoda? Bolondság. Már sokat hallottam a keresztről beszélni. Mi a kereszt? Feltétlen engedelmesség Istennek. Nem a szenvedés a kereszt, nem az én áldozatom a kereszt, hanem az, hogy engedelmes vagyok, fiúként engedelmes vagyok az atyának. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, ez Istennek az ereje. A keresztről való beszéd az Istennek az ereje a mi életünkben. Nevesd meg, valaki arról beszél, bízni Istenben, járj hitben, legyen látásod, és másképpen hangzanak ezek a kifejezések, és ezek a mondatok másképpen folytatódnak. De ez nem bolondság, ez nem valami mese, hanem ez valóság. És nem csak, hogy valóság, de az erő, a valóságnak az ereje, Isten valóságának az ereje. Valahol talán ott csúszik meg egy kicsit a gondolkodásunk, hogy ezt az erőt, ahogy Simon is tette, a Szent Szellemnek az erejét megpróbáljuk valahogy bedobozolni. Valahogy megpróbáljuk körülírni. Valahogy megpróbáljuk meghatározni, hogy mi lehet Isten ereje, és mi az, ami nem lehet Isten ereje. Mi az, ami belefér a teológiánkba, és mi az, ami nem fér bele a teológiánkba. De Isten nem fogja hagyni magát. Isten ki fog vinni ezekből a dobozokból. Isten meg fogja tanítani, hogy ő hatalmasabb, hogy őt nem irányíthatod. És azt is meg fogja mutatni, hogy a ti hiteteknek Isten erejére van szüksége. És nem csak teológiára, nem csak a gyülekezetre, és nem csak emberekre. 1 Korintus 2.5-ben, hogy a ti hitetek az ne embereknek a bölcsességén, hanem min nyugodjon. Most már tudjátok, Istennek az erején. Istennek az erején nyugodjon. Mert nem emberekben bízunk, hanem Istennek az erejében. Ki fog feltámasztani téged? Amikor majd eljön az a nap, és aztán az utána halottaknak a feltámadása, most valamikor, valamelyik teológia szerint ekkor, valamelyik teológia szerint akkor, amikor feltámadsz, mert fel fogsz támadni, fel fogunk támadni, ki fog feltámasztani téged? Istennek az ereje, 1 Korintus 6.14-ben. Istennek a szelleme, ugyanaz a szellem Róma 8.11-ben, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, aki miatt ő nem maradhatott a sírban, és csak így kirobbansz majd a halálból, vagy az alvásból, ahová mindannyian kerülünk, kivéve azok, akik élünk az elragadtatáskor. Kolossé 2.12-ben vele együtt el vagytok temetve a keresztségben, de vele együtt fel is támadtatok, hogyan? Az Isten erejébe vetett hit által. Mit akarok én mondani ezzel az erővel? Ha nagyon-nagyon sarkosan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, nem elég, hogy Jézusban higgy. De ez most ilyen nagyon eretnek gondolat, ezt felejtsétek el, ezt a mondatot. De azt akarom mondani, hogy egy erős Krisztusban bízni, egy erős Istenben bízni, az, aki képes feltámasztani. Az az Isten, aki képes megbocsátani minden bűnödet, és meg is tette. Az az Isten, aki képes helyreállítani. Az az Isten, aki az erejével képes megőrizni téged, megtartani téged, hogy ne veszíthessed el az üdvösségedet. Egy olyan Istenben hinni, aki nem csak van, létezik, és távolról szemléli, hogy valahogy túléljük, valahogy eljussunk már arra a pontra, amikor jöhetek, és vége ennek a világnak, és feltámaszthatom őket, hanem az az Isten, aki erővel és hatalommal rendelkezik. Hatalommal feletted. És tudjátok, mi a furcsa? Nem csak felettünk, akik hiszünk, hanem mindenek felett. A hitetlen emberek felett, a gonosz világ felett, hatalommal és erővel bír. Mert most Istennek a mindenhatóságáról beszélünk, ami nincs korlátozva azzal, hogy hiszed vagy nem hiszed. Mert mi is így vagyunk ám, nem? Néha mi is hitetlenkedünk. Lehet, hogy ti nem szoktatok így, de én ezt bevallom. Néha hitetlenkedünk, és vannak keresztények, akik ilyenkor elveszítik az erőt is. Ha nem elég erős a hitem, ha nem hiszek éppen, vagy kételkedem, akkor elveszik az erő. Most van egy jó hírem, hogy az erő, ez tőled független. Mert azt mondja az írás, ha mi hitetlenkedünk, ő akkor is hűséges marad. Ő nem fog összedőlni attól, hogy éppen az én hitem nem elég erős. Mert nem a hited tart meg, nem a hited ment meg, nem a hited gyógyít, nem a hitedtól arrébb hegyeket, hogyha kell, hanem micsoda? Istennek az ereje. Istennek a teljhatalmú, szuverén ereje. És hogyha ő el akarja tolni azt a hegyet, akkor el fogja tolni azt a hegyet. Nem tudom, melyik hegyet itt Szeged környékén, de még az is lehet, hogy Isten ide tud tolni egy hegyet, ha akarja. Ha akarja. Jártam a szkeptikus mosolyokat. Ha eddig nem tette, akkor most már minek? Már mindjárt megyünk. Hé, ne legyél szkeptikus. Istennel bármi lehetséges. Mert azt mondja, az tényleg befejezésül, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Erről az erőről beszélünk. Nekünk, keresztényeknek tele van a tankunk. Tele vagyunk duzzadó izmokkal. Ha használjuk őket, ha nem használjuk őket. De a Szent Szellemnek az ereje őriz, megtart, gyógyít, vezet, és csodákat tesz. Miért ne imádkozhatnál egy beteg rokonodért? Majd a pásztor, neki van ereje. Majd valaki, akinek megvan a gyógyítás ajándéka, majd elhívok valakit. Te! Miért ne imádkozhatnál érte? Hát, ha meggyógyul, vagy mi a baj? Még az is megtörténhet, hogy Isten ereje valamit rajtad keresztül tesz valami csodálatos, valami fantasztikus dolgot. Elmondjam a bizonyságomat valakinek, hogy is kéne ezt csinálni, mit kéne mondani, mi a bölcs, hogyan jó ez. Mi van, hogyha Isten ereje megteszi ezt rajtad keresztül? És egyszerűen csak nem tudod visszatartani az örömet, vagy akár az információt. Az utolsó poént azt Jonatán már lelőtte, és Csaba is említette ezt, de azért hadd erősítsem meg, mert úgy látszik, hogy így egy szellemből és egy szellemi erőből származik ez a gondolat. 2 Korintus 4:7-ben, ami kincsünk, ezt mondtátok, ami kincsünk, az cserépedényben van. Milyen egy cserépedény? Törékeny, bizony. vigyázni kell rá. De aztán utána azzal meg is magyarázza, hogy miért kell neked cserépedénynek lenned és maradnod. Nem kell ilyen erős, kigyúrt hithőssé válnod. Maradjál csak cserépedény. Én is azt szeretnék maradni. Lehet, hogy egy kicsit nagyobb, nagyobb fülű, de szeretnék cserépedény maradni. Hogy azt mondja, hogy ez a rendkívüli erő Istentől, ez ne tőlünk valónak lássék. Nem csak erőről beszél itt már, valami rendkívüli erőről. Valami, amiről te még nem is hallottál. Valami olyan erőről, amit a világ még nem is látott. Az van benned. Az van ebben a kis cserépedényben. Hát a mi Istenünk az ilyen. Fogja a használhatatlan, a mások által elvetett, kiközösített, lenézett, netán kigúnyolt cserépedényeket. Visszaviszi az újrahasznosítási telepre, és megtölti mivel? Istennek a milyen erejével? Rendkívüli erejével. Rendkívüli. Tudom, mi az, hogy rendkívüli? Különleges. Mondjatok még szavakat rá. Természet feletti. Rendkívüli, váratlan, leírhatatlan, elképzelhetetlen, egyedi. És ez van oda beléd töltve. És arra vár, hogy kiáradhasson. És hogyha szétszóratnak, meg összetörnek, akkor nem panaszkodni, nem elbújni, nem depizni, hanem Istenem, most van itt az erő ideje. Most vagyok igazán csúcson. Most vagyok a toppon. Hányan tapasztaljátok meg azt, amikor igazán mélyen van az életetek? Egy rossz hír, egy valami baleset, vagy valami rossz dolog történik. Nem akkor van Isten leginkább közel hozzád? Nem akkor érzed azt, hogy Isten mennyire erős? Hogy tud megvigasztalni? Emberek nem képesek rá. Hogy tud erőt adni, hogy másnap fel tudjál egyáltalán kelni, meg újra bemenni a munkahelyre, ahol tegnap történt? Vagy egyáltalán csak az emberek szemébe nézni, mert elbuktam. Nem akkor van ez az erő igazán, mert ez Istennek a kegyelme, hogy amikor mi erőtlenek vagyunk, amikor nem több és nem kevesebbek vagyunk, mint cserépedények, akkor Istennek a rendkívüli ereje akkor mutatkozik meg bennünk. Csodákban, ajándékokban, gyümölcsökben, bátorságban, kitartásban, helyreállásban. Sok-sok mindenféle módon, ahogy Isten akarja. Imádkozzunk, jó? Imádkozhatnánk azért, ezért az erőért, hogy ez az erő, ez tényleg megmutatkozzon, amerre járunk, ahol vagyunk, amit teszünk különféle módokon. Csendesedünk egy pár percre, egy pillanatra előtted. Szólj hozzánk. Urunk, csak mutasd meg, hogy jelen vagy. Mutasd meg, hogy hűséges vagy, hogy mennyire szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk. Szeretnénk ezt a rendkívüli erőt, úgy, hogy közben mi is erősek vagyunk, magabiztosak. tökéletesek. Csak ez a kettő együtt nem megy. És választanunk kell, Urunk, hogy te növekedj, és akkor nekünk alább kell szállnunk. Vagy én növekszem, és akkor te leszel kisebb. Uram, hadd válasszam az elsőt. Hadd válasszam azt, hogy hadd menjek össze, hogy láthassam a te erődet. Uram, nem én akarlak birtokolni, nem mi szeretnénk téged birtokolni, hanem te birtokolsz bennünket. Te vagy a megváltónk, te vagy a mesterünk, te vagy mindenünk, te vagy a jó pásztor. Itt vagyunk, Urunk, és rendelkezz velünk. Köszönjük neked.
Teljesen megbízzak, a vízen bátran meleg. Spanish.